Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ma az adóbehajtás örökzöld témáját járjuk körben. Két friss statisztikából indulunk ki. Az Eurostat szerint sereghajtók vagyunk az adóbehajtás tekintetében. A hazai statisztikai intézet ezzel szemben azonban arra világít rá, hogy nőtt az adóként begyűjtött összeg a tavalyihoz viszonyítva. Ha az utóbbi pozitívan csengőt nézzük, akkor is messze vagyunk még a fekete gazdaság teljes kifehérítésétől. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a kialakult helyzetért mi, vagyis az állampolgárok is felelősek. Ugyanis az adózási fegyelmünk, hát enyhén szólva is középszerű. De nem csak erről lesz szó ma, az ország eladósodottsági szintjéről is beszélgetni fogunk, arról, hogy a GDP arányos 51,9%-os szint okot ad-e az aggodalomra, vagy inkább a strukturális problémák miatt kell éberebbek legyenek az ország gazdaságpolitikáját alakítók. Rácz Béla Gergely közgazdász, a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem gazdálkodástudományi karának adjunktusa a vendégem. Beszélgetésünket ma reggel rögzítettük. Köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, itt lehetek.
Adóbehajtás. Ez az első témánk, Románia a GDP arányos adóbeszedés tekintetében az utolsó előtti helyen áll az Európai Unióban. Ezt állítja legalábbis az Eurostatnak a legfrissebb jelentése. Ha azonban megnézzük a Román Statisztikai Intézetnek a jelentését, akkor Románia arra büszke, hogy az elmúlt időszakban, az idei év első 5 hónapjában 17,8%-kal meghaladta a 2023 azonos időszakában befolyt összeget a begyűjtött adó. A két statisztika mintha egymásnak ellent mondana.
Miközben mind a két statisztika megigaz a maga során. Az igaz, hogy az NF az valóban több mint 17%-kal több adót tudott begyűjteni az idén, mint ugye az előző periódusra vonatkozóan. Ennek nyilván nagyon sok oka van. Egyik ok az lehet persze az is, hogy az adóbehajtás hatékonyságán azért javítani tudtak, és én hiszek is abban, hogy valóban valamennyivel javult az adó behajtás hatékonysága. Az egy másik kérdés, hogy nem ilyen arányban javult a behajtás hatékonysága, mert értelemszerűen azért elég sok hát rejtett vagy kevésbé rejtett adóemelés történt az elmúlt időszakban, és hát nyilván a megemelkedett adók hatására az adó behajtás is ugyanolyan hatékonyság mellett is növekszik. Arról nem beszélve, hogy azon kívül a gazdasági teljesítmény is, a GDP is növekedett, tehát hogy ugye van két olyan természetes tényező, ami miatt a behajtott adóknak a mértéke az évről évre úgy is növekszik, hogy közben a hatékonyság az meg nem növekedett. Na most én azt gondolom, hogy ez a három tényező ez egyszerre hat. Sajnos a három tényező közül valószínű, hogy a legkisebb mértékben hatott az, hogy az adóhatékonyság, az adóbegyűjtés hatékonysága növekedett. Sokkal nagyobb hatással volt a megnövekedett adóbehajtásra az, hogy egyrészt a gazdaság teljesítménye az növekedett, másrészt pedig azért, hogy a nominális adókulcsok is sok esetben növekedtek. Ami pedig az európai statisztikát illeti, hogy Románia legrosszabbul áll az Európai Unióban az adóbehajtás tekintetében. Tehát nem a legrosszabbul, mert ugye ott van még Írország, amelyik egy különleges helyzet, tehát hogy a Romániában a GDP arányos adóbeszedés az 27%-os, míg az Európai Unió átlagában ez 40%. És azt szoktam mondani, hogy ez a szám sem csak azt mondja el, hogy rossz az adóbehajtás hatékonysága, ami persze igaz, hanem azt is elmondja, hogy azért Romániában az adók azok még mindig alacsonyabbak, mint az Európai Unió nagy részében. Tehát, hogy ha megnézzük azt, hogy milyen adók, akár indirekt vagy direkt adók a fogyasztásra, vagy a nyerességre, vagy a vagyonra vonatkozó adók vannak az Európai Unióban, mint Németországban, akkor ahhoz képest Románia adók még mindig jóval alacsonyabbak az emelések ellenére is. De hogy összegezzem ezeknek a statisztikáknak a boncolgatását, az tény, hogy Romániában az adók azok alacsonyabbak, mint az Európai Unió nagy átlagában, még az emelések ellenére is. És az is tény, sajnos, hogy noha tettek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az adóbehajtás hatékonysága az növekedjen, ez nem növekedett, ez az adóbehajtási hatékonyság olyan mértékben, mint amilyen mértékben ez hát várt lett volna.
beszélni kell Románia esetében az adózási fegyelemnek a, hát nem is tudom, hogy azt kell mondani, hogy csökken az adózási fegyelem, vagy nem nőtt az elmúlt időszakban egyáltalán az adózási fegyelem, mert hogy amikor adóra gondolunk Romániában, akkor az egy nagyon-nagyon negatív dolog, adózni kell, és az egyáltalán nem jó, hogy adózni kell. Ha megnézzük a vásárláskor kapott kasszaszallagot, az üzemanyagvásárláskor kapott kasszaszallagot, akkor aki elszörnyülködik azon, hogy milyen sok pénz megy el az úgynevezett TVA-ra, üzemanyag esetében más adókra is. Nem szeretünk adózni, és akkor ott van az adócsalás, ami nem feltétlenül csak az átlag emberek csalnak adót, hanem a nagyobb cégek számlájára írhatók az igazi nagy adócsalások. Tehát hogyan viszonyulunk mi az adózási fegyelemhez Romániában, összehasonlítva más nyugat-európai országokhoz?
Igen, adócsalás mindenhol van, tehát hogy a legfejlettebb demokráciákban is van, és ahol a leghatékonyabban működik az adóhatóság, ott is van adócsalás. A kérdés, hogy ennek mekkora mértéke. Na most erről ugye elég nehéz statisztikai adatokat hozni, mert ugye nem lehet megmérni azt, hogy mekkora az adócsalás mértéke, mert hát nyilván ugye nem tudjuk pontosan azt, hogy mekkora az adócsalás mértéke. Romániában...
Adrián Kücsú beruházásokért és Európai Uniós projektekért felelős miniszter valamikor május közepén azt nyilatkozta, hogy a GDP 10%-át éri el az adócsalás mértéke Romániában. Ez abszolút számokban ilyen 33 milliárd eurót tesz ki évente.
Igen, ez egy hatalmas számot jelent, de ugye ezek becslések, tehát hogy nyilván a miniszter is egy becsléssel élt, nem pontos statisztikákkal, de igen, tehát hogy abban egészen biztosak lehetünk, hogy az adócsalásnak a mértéke az Romániában jóval nagyobb, mint azt gondolom az Európai Unió nagyon nagy részében. Most ugye vannak ezek a keleti államok az Európai Unióban, most hogy Bulgária az képest nagyobb vagy kisebb, de hogyha azt nézzük, hogy Bulgária hasonló adók mellett mekkora GDP arányos adóbehajtásra képes, akkor Bulgária 31%-on van, míg Románia 27%, tehát hogy gyakorlatilag ezekből a proxy adatokból mondhatjuk azt, hogy elképzelhető az, hogy Romániában legnagyobb az adócsalásnak a mértéke. És ez a legkisebb szintől mondta az előbb azt, hogy a nagy vállalatok csalnak el meg a legtöbb adót, és ez valószínű, hogy igaz is. De minden gyakorlatilag az egyénnél kezdődik. Ha rossz az egyének az adómoráját, az egyének lesznek azok, akik a vállalatokban különböző szinteken döntéseket hoznak, és akkor nyilván a vállalatoknak a viselkedése az gyakorlatilag az egyének viselkedését másolja le. Ez egy probléma, és ennek a problémának valahogy még nem tudott elébe menni Románia. Ez egy kulturális dolog, amit nem könnyű megváltoztatni egyik napról a másikra. Na most itt megint fel is akarom menteni kicsit a nemzetet ez alól, mert hogyha megnézzük, ez egy olyan kulturális örökségünk, amit a szocializmusból hoztunk át, ahol gyakorlatilag egy hatalmas újraelosztó úthenger működött, gyakorlatilag ez volt a szocializmus, ahol gyakorlatilag minden közös volt, minden az állami volt, és mindent az állam osztott ki, és hát ezért kicsit benne volt a kultúrában, hogy hát azért lopni bűn, de az államtól lopni az nem akkora bűn, mint mondjuk a többi. És gyakorlatilag a volt szocialista államokban ez az ilyen típusú gondolkodás és kultúra, ez azért nagyon erős volt, és ennek a következményeit ezt azért hozzuk magunkkal, most már közel 40 évvel a rendszerváltás után is. Nyilván dolgozni kell azért, és ez az oktatással kezdődik, hogy megváltoztassuk azokat a régi beidegződéseket, azokat a rossz paradigmákat, amiket sajnos nagyon sok esetben a régi rendszerből örököltünk, vagy örökítettünk át ebbe. Mert hogyha megértjük azt, hogy az adóból, azokból olyan közszolgáltatások jönnek létre, amilyen közszolgáltatások nekünk fontosak, és önmagunkban ezeket nem tudjuk előállítani, akkor talán az adó morális megváltozik, de hát nyilván ez egy hosszú folyamat, és sajnos a kormányok is nagyon keveset tettek annak érdekében, hogy gyakorlatilag már az iskolai oktatástól kezdve elkezdjék az embereket arra tanítani, hogy a kifizetett adó az társadalmilag hasznos tud lenni, és a ki nem fizetett adó az meg társadalmilag káros. Hogyha képesek vagyunk túlnézni ugye a nagyon szűk saját környezetünkön és a nagyon-nagyon szűk embert saját érdekeinken.
Elhangzott az, hogy az adócsalás az egyéni szinten is megvan. Az adócsalás, ha valaki feketén dolgozik?
Nyilvánvalóan adócsalás, mert ugye a munka munkának rengeteg adó és jövedéki vonzata van, és hogyha valaki feketén dolgozik, akkor az azt jelenti, hogy nem fizeti be a személyi jövedelemadónak azt a részét, amilyen részét gyakorlatilag a munkának feketén végzi, és nem fizeti be azon jövedéki adókat, amelyek nyilván ugye arra részre vonatkoznak a jövedelméből, amit feketén realizál. És ez azért probléma, mert ugyanazok az emberek, akik hajlandóak feketén dolgozni, vagy azok az emberek, akik valakiket feketén dolgoztatnak, sírnak leghangosabban azért, hogy mondjuk rosszak a közszolgáltatások, vagy nincsenek utak, vagy rossz az egészségügy, rossz az oktatás. Hát azért nincsenek utak, azért rossz az egészségügy, vagy azért rossz az oktatás, mert feketén dolgozunk. Tehát hogy ez egy okokozati viszony, aki elcsalja az adót, azt mondja, hogy hát azért csalom, mert nem kapok érte semmit, akinek meg az állam, akinek meg adni kéne közszolgáltatásokat, az meg azt mondja, hogy hát azért nem tudok jobb közszolgáltatásokat adni, mert nem vagytok hajlandóak kifizetni az adót. Ezért mondom, hogy ebből elég nehéz kimászni, ebből a kulturális, ha úgy tetszik, teherből, hogy milyen adómorál van. És a másik utolsó dolga ez kapcsolatosan az az, hogy különösen nehéz ezen olyankor javítani, amikor adóemelésekkel állunk szemben. Tehát a legfejlettebb demokráciákban is, meg pénzügyi fegyelemmel rendelkező kultúrákban is igaz az, hogy az adókulcsoknak az emelése az adócsalás növeléséhez vezet. Ha alacsony az adókulcs, akkor mindenki gyakorlatilag kiszámolja azt, hogy hát nem éri meg ezt az alacsony adót elcsalni, mert nagyobb a kockázata az adóelcsalásnak, mint amekkora a haszna. És hogyha az adókulcsok emelkednek, akkor egyre inkább, mondjuk, hogy hát ilyen adókulcsok mellett azért inkább hajlandó vagyok bevállalni az adócsalás kockázatát. Tehát összegezve nagyon nehéz olyankor az adóbehajtás morálján és az adófizetésnek a morálján javítani, amikor az adókat emeljük.
Hol állunk a legrosszabbul, vagy tudjuk azt, hogy hol állunk a legrosszabbul? Volt egy tavalyi adat, miszerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok csupán 35%-a után fizetnek jövedéki adót. 2016-ban a szeszes italok jövedéki adója a GDP 0,23%-ának felelt meg, 2022-ben a 0,20%-ának, és ez azért paradox a helyzet, mert időközben Romániában nőtt az alkoholfogyasztás. Tehát tudjuk azt, hogy milyen ágazatokban nagyobb az adócsalás mértéke, vagy teljesen fölösleges erről beszélni, mert hogy arányaiban mindenütt akkora.
Nem fölösleges erről beszélni egyáltalán. Nyilván a szeszes italok esetében is ez a trend, amit mondott, ez megfigyelhető, és hogy jelentős az adócsalásnak ugye a mértéke. Főleg, hogy ugye egy hatalmas arányaiban nagy mértékadót nem fizetnek be. Viszont ahogy ő is említette, ha megnézzük, hogy a szeszes italok jövedéki adója az mennyit tesz ki az államháztartás bevételeiből, akkor az nem egy jelentős összeg. Én inkább azt gondolom, hogy azt érdemes megnézni, hogy milyen típusú adóknak milyen a behajtási teljesítménye, és abban meg az látszik, hogy az ÁFA az az államháztartás bevételének egy nagyon jelentős részét teszi ki, és az az adó, aminek gyakorlatilag a mondjuk adóváltoztatásával, vagy adókulcsváltoztatásával gyakorlatilag rögtön bevételekhez lehet jutni, tehát hogyha az ÁFA-t nézzük, akkor nagyon csúfos helyen vagyunk az Európai Unióban, mert hát ugye hozzá vagyunk szokva, hogy nagyon sok makrogazdasági statisztikában nem vagyunk az első helyen, vagy nagyon sok esetben az utolsó helyen vagyunk, de az ÁFA behajtás hatékonyságában olyan szinten vagyunk az utolsó helyen, hogy az utolsó előtti hely is nagyon messze van tőlünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy az utolsó ilyen szintén eurósatos adat az ÁFA behajtás hatékonyságára vonatkozóan, az az, hogy Románia az ÁFA-jának a 36,7%-át nem hajtja be. Ez nagyjából egy 9-10 milliárd eurós hiányt jelent, míg az Európai Unió átlagában az ÁFA-nak a 5,3%-át nem hajtják be. Tehát itt nem az van, hogy egy pár százalék ponttal vagyunk elmaradva, hanem az EU átlagában az ÁFA be nem hajtás 5,3, Romániában az ÁFA behajtás 30, ÁFA be nem hajtás 36,7%. A következő, az utolsó előtti helyen Málta van, náluk 25% az ÁFA be nem hajtás. Tehát, hogy itt még egyszer mondom, nem csak az a probléma, hogy az utolsó helyen vagyunk ebben, hanem az, hogy nagyon-nagyon-nagyon hátul nagyon nem vagyunk maradva az utolsó előttihez képest is, mondjuk az ÁFA behajtás hatékonyságában, miközben az ÁFA az egyik legfontosabb, és az államháztartás bevételei között az egyik legnagyobb adó tétel. Most nyilván, ugye mióta ez a statisztika kijött, mert az Eurostatnak ennek nincsen meg a legfrissebb statisztika, azóta bevezették ugye az elszámlázást, ami kapcsán arra számított mindenki, hogy hát ez egy bevett gyakorlat az Európai Unióban, meg azon kívül is, és hát az elszámlázás az majd segíteni fog abban, hogy az áfát az kisebb mértékben lehessen elcsalni. És valóban történt egy valamekkora mértékű erőleépés, csak az a baj, hogy ha hiába történik ugye a mindenféle tranzakciók elszámlán keresztül történő lejelentés az adóhatóságnak, hogyha azokat senki nem ellenőrzi, hogyha azok alapján nem indulnak eljárások. És ugye az történik, hogy hát nyilván az elszámlázás működik, de az adóhatósághoz begyűjt adatoknak a feldolgozásában nem sokat léptünk előre, és az emberek előbb-utóbb rá fognak jönni, illetve a vállalatok rá fognak jönni, hogy hát elszámlázás ide vagy oda, én valóban látjuk az adóhatóság, hogy mit csinálok, csak látszólag annyira nem érdekli. Úgyhogy még sok munka van annak érdekében, hogy az adóbehajtás hatékonysága növekedjen, és én azt gondolom, hogy az áfa az, amivel kezdeni kell, mert még egyszer ez a bevételek között egy jelentős részt tesz ki, másrészt pedig itt olyan csúfosan el vagyunk maradva, hogy relatív könnyű kéne legyen javítani ezen az adónemnek a behajtásában.
Rácz Béla Gergely közgazdász, egyetemi adjunktus a mai napra kész vendég. Arról beszélgetünk, hogy Romániában a legnagyobb az adócsalás mértéke Európai Uniós szinten, annak ellenére, hogy az adókulcsok alacsonyak. Beszéltünk az adózási fegyelem hiányáról. Kinek a feladata ennek az adózási fegyelemnek a megteremtése? Szó volt itt arról, hogy az áfa behajtás az nem hatékony Romániában. Nagy reményeket fűzötti a kormánya, az adóhatóság, a pénztárgépek ANAF szerverére való csatlakozásához, ugye, amitől az adócsalás visszaszorítását, az adóbevételek jelentős mértékű növekedését várták el. Még nem tudjuk, hogy ez mennyire sikeres ez a kezdeményezés. Az is nagyon-nagyon sokszor elhangzik, hogy az állami költségvetés bevételeinek a növelése érdekében elengedhetetlen az adóhatóságnak a teljes körű digitalizációja. Nagyon-nagyon sokszor hallottuk ezt, még nem történt ez meg. Kinek a feladata a jobbá tenni az adóbehajtást, az adóbehajtás hatékonyságának a növelése? Az én feladatom, állampolgárnak a feladata, hogy menjen és befizesse, a cégvezetőnek a feladata, vagy az államnak a feladata menni és minden egyes alkalommal rákoppintani az órára annak, aki megpróbálja a kiskapukon megkeresni az utat?
Én azt gondolom, hogy ez a teljes társadalom közös erőfeszítése és feladata kell, hogy legyen. Nyilván ugye az állam az, amelyik hatni tud az állampolgáraira. Én azt gondolom, hogy ez ott kellene kezdődjön, hogy az oktatásnál már a legkisebb osztályokban elkezdjük az embereket és a gyerekeket tanítani arra, hogy mik a közszolgáltatások, hogyan valósulnak meg a közszolgáltatások, és hogy egyáltalán mi az adó, és miért fontos ezt befizetni. Tehát, hogy valahol már nagyon-nagyon az elején az oktatásban kell ezt, vagy kellene ezt elkezdeni, és aztán nyilvánvalóan az adóhatóságnak a digitalizációjával, hogy ezeket a behajtott vagy befizetendő adókat az adóhatóság valóban be tudja hajtani, utána ugye a büntetéseknek a kiszabásán, és nyilvánvalóan utána annyian az állampolgároknak és a vállalatvezetőknek is kötelességük ezeket befizetni, úgyhogy egy közös erőfeszítés kell legyen, de nyilván az állam az, amelyik ezeket a paradigmákat és ezeket a nemzeti adóbefizetéssel kapcsolatos kulturális kérdésekben változást tud hozni.
Márcsel Csoláku miniszterelnöknek volt egy kijelentése az adó csalásra vonatkozóan tavaly ősszel valamikor, és arról beszélt, hogy évente több 10 milliárd lejt eltulajdonító adócsalóknak a megállítása tulajdonképpen a kulcsa a nyugdíjemelésekhez, az oktatáshoz, az egészségügyhöz és az ezekhez szükséges fejlesztéséhez. Beszéltünk arról, hogy van ez az ördögi kör, hogyha az állampolgár nem fizeti be az adót, akkor az állam nem tudja az oktatást, az egészségügyet fejleszteni, de nem fizeti be az állampolgár, mert nem látja azt, hogy bármi is történne. Az ilyen típusú kijelentések tudnak hatni az állampolgárokra, vagy nem kijelentésekre van szükség Romániában, mert hogy azokból hallottunk eleget, hanem konkrét intézkedésekre, és a konkrét intézkedésekre, akkor ezek miért késnek?
De azt gondolom, hogy ezek a kijelentések olyan nagyon sokat nem hatnak az állampolgárokra, mindenki egyetértést pologott, tehát igen, a szomszédnak be kéne fizetni, és akkor lenne jobb egészségügy, de ezt úgy magára senki sem nagyon akarja vonatkoztatni, főleg akkor, hogyha egy politikus mondja ezt. És ráadásul ez azért is visszás, mert nagyon sok korrupciós botrány az pont a politikusok körében van. Tehát, hogy azért ez duplán vagy triplán visszás, hogy az a miniszterelnök mondja, amelyik aztán egy pár év múlva, most nem azt akarom mondani, hogy Márcs Csolákúval, amikor korrupciós botrányba fog majd keveredni, de ezt elmondták az elődje is, akik közül nagyon sokan korrupciós botrányba keveredtek, ami pont arról szólt, hogy hát vagy adót csaltak valamilyen képen, vagy konkrétan sikasztottak valamiből. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezért Romániában a politikusoknak az állampolgárok körében való megítélése nem túl magas, és ugye visszásan hangzik az embereknek valaki olyan szájából ezek a kijelentések, akik esetében, még egyszer mondom, azért nagyon sok vagy elég sűrűn szoktak korrupciós botrányok kirobbanni. Úgyhogy én azt gondolom, cselekedni és intézkedni kéne, és kevesebbet föltétlenül beszélni erről, és miközben azért, de azt se felejtsük el, hogy azt a határt, amikor az adócsalásnak bizonyos nemei bűncselekménynek minősülnek, azt pont ugye a kormány emelte meg. Tehát azt mondja, hogy hát az adócsalás az kisebb lenne, akkor jobb lenne nekünk, de közben meg az adócsalásnak azt a határát, amitől kezdve valami bűncselekmény is mondjuk börtönnek kell büntetni, ezt megemelik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nulla haszna és hatékonysága van annak, hogyha a miniszterelnök kiáll és elmondja ezeket a gondolatokat. Még egyszer mondom, én már az iskola leges legelejétől kezdve és folyamatosan kéne nevelni a gyerekeket arra, hogy hogyan működik az állam, miért fontos nekünk az, hogy legyen egy jól működő állam, mik a közszolgáltatások, és mi kell ahhoz tegyünk, hogy ezek a közszolgáltatások ezek jobbak legyenek. Ennek sokkal nagyobb haszna és hatékonysága tud lenni, még egyszer azzal együtt, hogy az adóhatékonyság hatékonyan működik, és képes behajtani az adókat, illetve képes büntetni akkor, hogyha adócsalásról vagy adóelkerülésről van szó.
Jól működő államban a közpénzek pazarlását megállítják, egy jól működő államban az adóbehajtás hatékonysága az nagyon magas, és egy jól működő államban az adósság állomány az nagyon alacsony? Ez már kérdezem, és felvezetem a másik témánkat, miről szeretném, ha a mai napra kézben beszélgetnénk. Rácz Béla Gergely közgazdásszal, egyetemi adjunktussal. 2019 végén az adósságállomány a GDP 35,1%-ának felelt, meg 2020 végén 46,8%, 2023 végén 48,9%, idén márciusban pedig súrolja az 52%-ot, 51,9%. Románia eladósodottsága, beszéljünk erről, meg kell ijednünk?
Hát megijednünk, az túlzás, azt gondolom. Vannak nagyon komoly strukturális problémák, instabilitások a költségvetéssel, aminek a következménye pedig az, hogy a költségvetési hiány az elszabadul, vagy relatív magas lesz, és hát nyilván a költségvetési hiányt azt meg hitelből lehet pótolni, és ez az államadósági mutató, amit említett, ez a költségvetési hiányok pótolására felvett hitelállomány GDP-hez való viszonyítása. Tehát, hogy ezt a mutatót ezt megértsük, ezt csak azzal akarom szemléltetni, hogyha hónap végén, akár a családi költségvetésben is ugye kevesebb van, mint amennyi kell legyen, akkor felveszünk egy kölcsönt abban a hónapban, de felvettünk meg kölcsönt az előző hónapokban is, vagy években, és az adósságállomány az gyakorlatilag a valaha felvett és még vissza nem térített hiteleknek az állományát mutatja meg, és ezt viszonyítja ugye a GDP-hez. Na most ugye ez az 50, közel 52%, amit említett, ez önmagában nem egy olyan szám, amit meg kéne ijednünk, mert hogyha megnézzük az Európai Unióban, több mint 25%-kal nagyobb az Európai Uniónak, ehhez képest az Európai Uniónak az átlagos GDP-hez való viszonyított eladósodottsága. Tehát, hogy ilyen értelemben ez nem egy nagyon-nagyon rossz szám, hogyha megnézzük akár Magyarország, Lengyelország, a körülöttünk országoknak az államadósodottsága mutatóit, azok szintén mind jóval magasabbak, mondjuk Bulgária kivételével. Tehát még egyszer, önmagában, ha csak ezt a számot vizsgáljuk, akkor az nem ad föltétlenül okot ijegységre. Viszont, hogyha a trendeket vizsgáljuk, és azt vizsgáljuk, hogy hol voltunk mondjuk 2019-ben, vagy hol voltunk 2015-ben, vagy hol voltunk 2012-ben, akkor viszont ez a trend, ez ijesztő, és hogyha ilyen mértékben növekszik ez az álmodosság, akkor az már problémákat fog okozni. Tehát a értéke és a GDP-hez viszonyított aránya az most még önmagában nem vészes, viszont hogyha ilyen mértékben növekszik az álmodosság, akkor az már nagyon komoly problémákat fog okozni. Tehát gyakorlatilag ezt az álmodosság növekedési ütemét, ezt le kell lassítani, vagy gyakorlatilag meg kell állítani, ahhoz, hogy ez ne okozzon olyan problémákat a jövőre nézve, amiket már nem nagyon fogunk tudni megoldani.
Mit kell értenünk a strukturális problémák alatt? Mit csinálnak jobban azok a tagállamok, amelyek, EU-s tagállamok, amelyek nálunk nagyobb mértékben el vannak adósodva, és mégis, ha például ott van Portugália, jóval magasabb az GDP arányos eladósodottsági szint, mint Romániában, de ha ránézünk Portugáliára, akkor azt látjuk, hogy talán szívesebben élnénk ott, mint itt. Vagy ott van Japán, amely sokkal, de sokkal nagyobb mértékben el van adósodva, mint Románia. Mit csinálnak ők másképp?
Ugye a piacok azok nem csak ezeket a értékeket nézik, hanem a trendeket is nézik, és azt nézik, hogy mekkora valószínűséggel képes az adott ország a saját, akár mekkora is legyen adósságállományát időben törleszteni. És ez nyilván attól is függ, hogy a gazdaságpolitika az milyen stabil pilléreken nyugszik, hogy kiszámítható a gazdaságpolitika, hogy a költségvetési hiánynak a mérték az fenntartható, hogy a bevételek azok hogyan viszonyulnak a kiadásokhoz képest, ugye, hogy a folyóbetvételekből mennyire lehet a folyókiadásokat fedezni, tehát, hogy általában ugye a költségvetési szerkezetét szokták megnézni, és hogy a költségvetési szerkezet az úgymond egészséges, hogy a folyókiadások nagy részét a folyóbevételekből fedezni lehet, illetve van egy elképzelés és van egy stratégia a gazdaságpolitikára nézve, hogyha a költségvetési hiánynak a mértéke az olyan 3-4% körül van, és a gazdaság növekedésének a mértéke is gyakorlatilag ehhez hasonlít. Tehát, hogy akkor alapvetően ez mind azt üzeni, hogy az ország a lejáró hiteleit azt időben törleszteni tudja. Na most Románia kapcsán meg ugye az jelent problémát, hogy miközben ez az álmodosságnak még egyszer a GDP-hez viszonyított mértéke nem ijesztő, viszont az félelmetes, hogy gyakorlatilag olyan mértékű éves költségvetési hiányokkal nálunk szemben, amiket nem is nagyon tudunk ledolgozni. Ugye ilyen 6% körüli költségvetési hiány, ez egy problémát jelent, és hogy hát nyilvánvalóan a Románia sokszor megígérte akár az Európai Bizottságnak is azt, hogy majd ezen dolgozik, és hogy ezt a költségvetési hiányt fokozatosan csökkenteni fogjuk, de közben meg olyan intézkedéseket hoz, amelyek a költségvetési hiánynak nemhogy a csökkentéséhez nem vezetnek, de gyakorlatilag elképzelhető, hogy a további növekedéséhez vezetnek, ugye amikor állami fizetéseket emelünk, amikor nyugdíjakat emelünk, amikor ilyen típusú intézkedéseink vannak, amelyek hosszú távon magasan tartják a költségvetésnek a kiadásait, de az adókat meg nem tudjuk behajtani, akkor ez nyilvánvalóan minden befektetőnek, aki az állampapírokat meg kéne vegye, az egy ijesztő jel, és azt mondja, hogy hát én hajlandó vagyok Romániának megvenni az állampapírjait, vagy finanszírozni, hitelezni a Romániát, viszont csak egy nagyon magas kamat, vagy egy relatív magas kamat mellett, mert ez egy relatív kockázatos ország, ahol van egy valószínűsége annak, hogy hát ezeket a hiteleket nem, vagy nem fizetik vissza időben. Ugye befektetők mindig beárazzák a kockázatokat, és Romániában ezeket a kockázatokat, ezeket magasnak gondolják, és igaz is, hogy ezek a kockázatok magasak. Ez az egyik. A másik pedig ugye az állandóság kapcsán, ami fontos, hogy annak a struktúrája is számít, hogy milyen mértékben belső vagy külső állandóságról beszélünk. A világ legeladósodottabb ország a saját GDP-hez viszonyítva az ön által is említett Japán, ott ilyen 250% körül van az állandóság mértéke, és Japán gyakorlatilag közel nullás kamattal képes ezt finanszírozni. Miért? Azért, mert ott megint egy egészen más típusú nemzeti kultúra van, és gyakorlatilag a japán lakosság a nagyon nagy megtakarítását a japán államkötvényekben tartja. Azaz hajlandó a japán lakosság közel nulla kamatért megvásárolni a japán államkötvényeket. Tehát, hogy a japánnak az adóssága az a GDP-hez viszonyítva hatalmas. Tehát már ott már akkora, hogy ezekből azért már beszélnek róla, hogy itt lehetnek problémák, főleg, hogy ott is egy elég negatív demográfia van. De jelenleg ezt a hatalmas államadósságot közel nulláért finanszírozzák, és az államadóságnak a nagyon nagy része az még egyszer belső adósság. Na most Romániában ehhez képest két különbség, három különbség van, kisebb az államadóság, de az alapvetően külső államadóság, és nem hogy olcsón, de kifejezetten drágán tudjuk ezt az államadóságot finanszírozni.
Kérdezzem másképp a kérdést, amikor strukturális problémákról beszélünk, illetve arról, hogy mire költjük a felvett pénzt. Nyugdíjemelések, a közszférában dolgozók fizetésének az emelése. Ez árt a román gazdaságnak, vagy kérdezzem úgy, hogy emiatt felmerülnek aggályok a román gazdálkodás tekintetében?
Ugye nagyon nehéz a bér és a nyugdíjemelésekről úgy beszélni, hogy csak a közgazdászként beszélünk erről, nem a katedrától, vagy az íróasztal mögül, vagy stb., miközben mondjuk a nyugdíjasok, akik hallgatnak, és ők tudják, hogy ilyetet ledolgoztak, és mondjuk kiüszödik az adókat, és akkor a nyugdíjat kapnak, hogy abból nem tudnak megélni az időskorukra. Tehát, hogy bármit mondok, az azért nyilvánvalóan figyelembe kell, hogy vegye azon embereknek az életét és megélhetését, akikre ez közvetlen hatással van. Ezért nem mondhatom azt, hogy a nyugdíjemelés az egy rossz dolog. Sőt, is szükséges is, mert ugye az időskori méltányosságot azt valamilyen szinten meg kell őrizni. Tehát, hogy ezek olyan lépések, amelyek szükségesek, ha nyugdíjemelésekre gondolunk. A probléma az, hogy a nyugdíjemelések azok úgy történnek meg, hogy közben a másik oldalon a nyugdíjjárulékot azt nem emelik, és van egy nagyon negatív demográfia is. Tehát, hogy látni kell azt, hogy a nyugdíjemeléseknek a következménye az, hogy mondjuk a közszolgáltatások azok nem tudnak javulni, mert a nyugdíj, állami nyugdíjalapnak egy hatalmas hiánya van, amilyen hiányt gyakorlatilag olyan helyekről pótolnak fel, mint mondjuk a közszolgáltatásoknak a fejlesztése. Az oktatás, az egészségügy, az úthálózati infrastruktúra gyakorlatilag a központi költségvetésből vonnak el pénzt, ahhoz a nyugdíjalapnak a hiányát felpótolják. Én nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog, én csak azt mondom, hogy ennek a következménye az, hogy mondjuk kevesebb út épül, vagy rosszabbak ezek a közszolgáltatások. Ami a fizetések emelését illeti, ott is azért finoman kell, hogy fogalmazunk, azt gondolom. Önmagában az, hogy a bérszínvonal az emelkedik, ez egy jó dolog. Hát ez nyilvánvalóan, ha nagyobb bérünk van, akkor a jólétünk az nagyobb, és az államnak meg a feladata, hogy a társadalmi jólétnek a növeléséért tegyen. Viszont ami probléma a béremelésekben az, hogyha a béremeléseknek a mértéke az nagyobb, mint a termelékenység fejlődésének a mértéke. Tehát mindig azt tudtuk mondani, hogyha a termelékenység növekedésével egyszerre emelkednek a fizetések, akkor önmagában nincsen probléma. És ez szükséges is, és jó is társadalmilag, és gazdaságilag sem jelent egy problémát. Akkor van probléma, hogyha a bérek emelkedésének az üteme az megelőzi a termelékenység emelkedésének az ütemét. Mert ez azt jelenti, hogyha gyakorlatilag én egy óra alatt, most mit tudom én, egy gyárban egy gépet tudok gyártani, és ez a termelékenységem ez nem változik, akkor hogyan tudnak többet fizetni ugyanarra az egy órára? Hát nagyon nehezen, vagy sehogy. Hogyha én egy óra alatt valamiért már a következő nap két gépet tudok gyártani, akkor nyilvánvalóan egy fizetés emelés az nem ront az ország versenyképességén. Na most az utóbbi egy-másfél évben az látható, hogy a béreknek a reál értékének az emelkedése az magasabb volt Romániában, de a termelékenységnek a növekedése. Ami meg ahhoz vezet, hogy Románia a versenyképességéből veszít. És hogyha Románia versenyképességéből veszít, az meg munkahelyek megszűnéséhez vezethet. Tehát a nap végén ezek a béremelések, ezek senkinek nem lesznek jók, hogyha azoknak a mértéke gyorsabb, mint a termelékenység növekedésének az üteme.
Azzal a kérdéssel kezdtem a beszélgetésünket, hogy kongatni kell-e a vészharangot az államadósság mértékét nézve. Meghaladta az 50%-ot, és hát volt egy olyan törvény, hogyha a GDP 50%-át eléri az államadósság, akkor életbe lépnek a 2010-ben, ha jól emlékszem, akkor elfogadott úgynevezett takarékossági intézkedések. Elérte az 50%-ot? Kell kongatni a vészharangot?
Ugye az is számít, hogy ezek zámlósági mutatókat, ezek évközben is azért tudnak jelentősen változni. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy az első 5 hónapban ezek hogyan alakultak, akkor benne vannak a korábbi nyugdíjkifizetések, az állambevételé, azok szintén különböző időben jelentkeznek, még nem tudjuk azt, hogy mennyi lesz az idei éves GDP növekedés, tehát ugye én azt gondolom, hogy a végleges számmal érdemes megvárni következő évnek a elejét, közepét, ameddig kijönnek a 2024-es álmodósági adatok. De igen, ez elképzelhető, hogy az év végén is egy 50% fölötti álmodóság lesz.
Hát az Európai Bizottság becslései szerint jövőre már 53% körül lesz a GDP arányos államadósság a Romániának.
Igen, ez elképzelhető. Még egyszer mondom, hogy még nagyon sok olyan tényező van, ami ezt még akár csökkentheti is. Én nem akarok most jóslatokba vagy beszélésebe bocsátkozni ennek kapcsán, de én azt gondolom, hogy azok a takarékossági intézkedések, hanem is abban a formában, hogy azt korábban elfogadták, de a választások után mindenképpen életbe fognak lépni, és a választások után azért nagyon sok, ha úgy tetszik, megszólító intézkedés lesz, hogy rendbeszedjék azt a költségvetést, amit hát most nyilván a választások előtt nem tudnak rendbeszedni, úgyhogy a következő év az azt gondolom, hogy a konszolidációról fog szólni, és arról, hogy ezeket a költségvetési egyensúlytalanságokat megpróbálják megoldani, ami nyilván azzal fog járni, hogy adóemeléseknek leszünk majd a szemtanúi és elszenvedői, illetve egészen biztos vagyok benne, hogy meg fognak történni azok a takarékossági intézkedések, amelyek már régóta szükségesek voltak, csak hát a választások miatt ezeket folyamatosan elódázták, úgyhogy jövőre egy más típusú költségvetési fegyelem fogja jelmezni az országot. Egyrészt azért, mert választások után vagyunk, másrészt azért, mert tényleg a költségvetés állapota az aggodalomra ad okot jelenleg.
Igen, tehát több román elemzőtől is olvastam azt, hogy az, ami az elmúlt években Romániában költségvetésével történt, az tulajdonképpen hát egy ilyen erkölcstelen játék volt a tűzzel, amelyet a kormánypártok választási számításokból vállaltak be, és azt viszont nem vállalták be, hogy mi fog történni a számlával, különösen váratlan makrogazdasági egyensúlytalanságok esetén. Tehát jól értem, hogy meg lesz a bőjtje ennek a választási évnek?
Nyilvánvalóan meg lesz. Én azt mondom, minden választási évnek meg volt a bőjtje. Ez jellemző ugye a demokratikus országokra, hogy nyilván mindig van egy választási költségvetés, akkor is, hogy azt mondják, hogy ilyen nincsen. Minden országban minden pártnak, minden kormányzó pártnak van egy választási költségvetése. De amit most Romániában láttunk, az tényleg játék volt a tűzzel, úgyhogy igen, számíthatunk erre, hogy következő évben nagyon sok, hát ha úgy tetszik, megszólító intézkedés.
Rácz Béla Gergely közgazdász, a Bábesbólyai Tudományegyetem gazdálkodástudományi karának az adjunktusa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm.